Arcvonások. A Kossuth Rádió portré műsora.
Tóth Pál, matematika, fizika tanár, az iskolában mára már fogalommá vált Fizibusz program vezetője. Jó napot kívánok, a riportert Felszegi Csabát hallják. Tóth Pál gördülő szertárával 10. éve járja az országot, hogy látványos és interaktív tudományos show műsorával népszerűsítse a gyerekeknek a természettudományos tantárgyakat, és megmutassa a fizika szépségét olyan formában, ahogyan arra a tanórákon nincsen mód. A gyerekek pedig rokkon koncerteken tapasztalható lelkesedéssel, ovációval fogadják az izgalmas előadást. Tóth Pál nemrég indult el a Zöld Járat nevű, a tudatos energiafelhasználásról és a megújuló energiákról szóló programmal is. Elsőként arról beszélgettünk, hogy a riportra jövet a közlekedésben milyen törvényszerűségekkel találkozott.
Autóval jöttem, erősen figyeltem a jelzőlámpákat. Szerintem kevesen tudják, hogy eredetileg a jelzőlámpák vízszintesek voltak, tehát nem egymás alatt voltak a jelzőfények. Ezt azért cserélték függőlegessé, mert az embereknél a jobb és a bal, illetve a fönt és a lent, az különbözőképpen jelenik meg, tehát az ember jobban tudomásul veszi azt, ha valami fönt van vagy lent, mintha jobb és bal oldalon van. És ugye sokan vannak, akik szintévesztőek, vagy nem megfelelően látják a színeket, azoknak régen, amíg vízszintesek voltak a lámpák, addig gondolkozniuk kell, hogy most akkor a jobb elsőt látják, vagy a bal elsőt, most piros vagy zöld, szabad menni, vagy nem szabad menni. Jobban érzékeljük azt, hogy akkor éppen tilos van. Tudni, a fönti, azt jobban érzékeljük, hogy valami fölül van vagy alul van, hogy ezen nem kell gondolkoznunk. Sok esetben, amikor azt mondják az embernek, hogy fordulj jobbra, akkor elkezd gondolkozni, hogy melyik a jobb keze. Ugye ezt a problémát oldották meg azzal, hogy az eredetileg vízszintes jelzőlámpákat függőlegessé alakították.
Van még ilyen a közvetlen környezetünkben, amit én mondjuk abszolút nem értek, de mondjuk önnek teljesen egyértelmű, hogy egy fizikai jelenségről van szó.
Volt egy ókori görög tudós, neki volt egy olyan mondása, hogy ha a világegyetemből kivonnánk a matematikát meg a fizikát, akkor nem maradna helyén semmi, csak az űr. És az anyagi világra az teljessége így is van, tehát az ember tulajdonképpen a fizika és a matematika veszi körül. Minden jelenség és minden, ami a hétköznapi életünk része, ezekre vezethető vissza.
Egyébként, amikor a fizibusszal jön-megy az országban vagy a városban, ezzel a gördülő szertára, hogy így mondjuk, akkor észreveszi ezeket a jelenségeket, ezeket a fizikai jelenségeket, amelyek nekem nem mondanak semmit.
Hát a közlekedés jól van szó, akkor feltétlenül maximum nem tudatosodik benne az, hogy éppen fizikáról van szó, az autónak a működés, illetve az, hogy elindul, megáll, kanyarodik, ez mind-mind fizika. Esetleg az emberben, nem is tudatosan, tudat alatt jobban benne van az, hogy egy autóval ugye nem csak elindulni kell, hanem meg is kell állni. Lekopogom, de soha nem okoztam balesetet, nem is voltam részvevő a balesetnek. Mint matematika tanár, én mindig úgy közlekedem, hogy a nagyszámok törvény alapján minden szabályt mindig betartok, mert az ember így is úgy is belekerül egy-egy egyszerűbb szituációba, és én ezeknek a számát úgy próbálom csökkenteni, hogy minden szabályt betartok.
Előfordul, hogy ezeket a törvényszerűségeket a Fizibusz programban előhozza, tehát a gyerekeknek nyújtott showműsorba ezt beillesztik?
Ha most a közlekedésről van szó, akkor nem feltétlenül, ugye annak a Fizibusz programnak ugye főleg elektromosság, energia volt a témája. Amikor iskolában tanítottam, 8-ban, amikor mozgásokról van szó, akkor mindig beszoktam azt mutatni, hogy az ember nem köti be mondjuk a biztonságövet, vagy mondjuk 50 km/h kalamborozik, akkor az körülbelül olyan, mintha kiugrana a negyedik emeletről, vagy kiesne a negyedik emeletről. Szoktam ilyen közlekedési példákat hozni, a másik átlagsebességnél szoktam ezt megoldatni gyerekekkel, hogy mit számít az, hogy az ember mondjuk Siófokról jön Budapestre haza, mert 160 az autószrádán, utána pedig nyilván a forgalmi viszonyoknak megfelelően csomó helyen, mondjuk 80-nal megy, akkor az átlagsebessége nem a kettő között van, tehát nem 120, hanem jóval közelebb van a 80-hoz. Tehát nem érdemes rohanni.
Így is indult egyébként a Fizibusz program, hogy észrevette ezeket a jelenségeket, és úgy gondolta, hogy a gyerekeknek egy egyszerű formában lesz jó bemutatni ezzel a showval.
A Fizibusz program nem így indult, a Fizibusz programmal hát szerencsém volt. Van egy nagyon kedves régi barátom, még a Csodákportályos időkből, Hetlen Karcsi, és pár évvel ezelőtt, 2006 hét táján elmentem hozzá az egyetemre, csak beszélgetni, és
akkor... A Műszaki Egyetem, mert Hetlen Károly Műszaki Egyetem.
Igen, Hetlen Károly Budapesti Műszaki Egyetemnek most már mesteroktatója, eddig tanszéki mérnök volt, most ugye kinevezték mesteroktatónak. Karcsi barátomhoz mentem be, és ő mondta, hogy az elműnek van egy energiasuli nevű programja, amiben ő részt vesz, és ezt akarják megújítani vagy felturbózni, és megkérdezték tőle, hogy milyen ötlete lenne, és akkor tulajdonképpen ő jött elő ezzel az ötlettel, hogy legyen egy ilyen országjáró fizikaóra, a Fizibusz program, de nevet is a Karcsi adta neki, és akkor megkérdezte tőlem, hogy van-e nekem ez kedvem. És akkor én mondtam, hogy van. Akkor én abban a pillanatban tudtam, hogy ezt hogyan kellene csinálni. Úgyhogy akkor ki is dolgoztam ezt a programot, még a csodálatos időkben 1996-ban kiküldtek Helsinkibe tudományos múzeumi világkongresszusra, és én ott láttam egy előadót, az Egyesült Államok beli exploratóriumnak a munkatársa volt, és ő csináltott egy kísérleti bemutatót, ami azok a jelenségek, amiket bemutatott, az teljesen ismert volt mindenki számára. Azt viszont ahogyan bemutatta, az számomra egy teljesen újszerű volt. Hangtani kísérleteket csinált, mindenféle ilyen háztartásban levő csöveket, porszívó csövet, villanyszereléskor használt csöveket forgatott, és akkor ugye nyilván más hangmagasságot adott ki a hosszától függően, de ezt nem úgy vezette be, hogy akkor most nézzük meg, hogy hangtanilag ez hogyan néz ki, hanem már nem emlékszem pontosan miket, de a feleségével kapcsolatos történeteket. Tehát teljesen oda nem illő, ilyen színes történettel vezette fel az egész kísérletet, ez rendkívül humorosan. És amikor ezt a feladattal találkoztam a Pizibusz programmal, akkor én egyből tudtam, hogy ezt valahogy így kell megcsinálni. Azt gondolom, nekem is remélem, hogy ezt nagyjából így is sikerült megcsinálnom.
Azt mondta, hogy ahogyan bemutatta ugye a kolléga, tehát az a lényeg, hogy ne egy unalmas tanórán mutassuk meg a gyerekeknek a természettudományos tantárgyakat, hanem egy ilyen fantasztikus show keretében tanórát adjunk nekik? Ilyen játékos módon adjuk át nekik ezt a tananyagot?
Igen. De azt gondolom, hogy nem csak a fizikára igaz, az igaz a kémiára is, és szerintem bármilyen más tantárgya is, hogy ha az ember nem tudja ezt érdekesen előadni, akkor hiába jól felkészült szakmailag, vagy az a tananyag, amit éppen át akar adni, az hiába pontos, hiába van a tanár ezzel teljesen tisztában, hiába vannak meg a szándékai. Ha nem olyan formában adját a gyerekeknek, amit ők szívesen fogadnak be, akkor a dolog el van bukva.
Egy tanóra ma már unalmas egy gyereknek?
Van, aki érdekes és izgalmas, tehát azért nem gondoljuk azt, hogy minden fizika óra unalmas, vagy a kémia óra unalmas. Tehát van, aki ezt érdekesen csinálja, és nyilván vannak olyanok is, akik ezt hát nem úgy csinálják.
Na de hát nagyon sokan öveges professzorhoz hasonlítják, hogy ennyire látványosan és tényleg a gyerekek nyelvén mutatja meg ezeket a hát valljuk be, hogy néha nagyon nehezen érthető tantárgyakat.
A fizikát meg a kémiát a sokkal könnyebb jól tanítani, mint rosszul. Ugye az ember az órákon kísérletezik, akkor nincs az a gyerek, aki ne figyelne oda. Tehát az érdekli őket. Az persze megint egy más kérdés, hogy ha már meg kell valamit tanulni, akkor aztán megtanulják, vagy nem, ez már egy nehezebb ügy. Azt a fajta ellenállást, ami a tantár a szemben kétségkívül létezik, ez nagyon könnyen le lehet törni egy-egy jobb kísérlettel. Én például, amikor iskolában tanítok, én majdnem minden tanórán csináltam valamilyen kísérletet, ha akkor nem, akkor legalább akkor odafigyeltek. Azt nem állíthatom persze, hogy borzasztóan eredményeket értem el, de azt nyugodtan kijelenthetem, hogy akik a kezem közül kerültek ki, főleg a legutóbbi időkben, azok legalábbis nem utálták a fizikát. Ugye nagyon nagy probléma az, hogy gyerekek eljutnak mondjuk a középiskolába, ahol azért valószínűleg kicsit több lehetőség van, meg jobbak a körülmények is felszereltséget tekintve, kísérleti eszközökkel való felszereltséget tekintve, addigra már a fizika és a kémia elveszett. Tehát addigra már jutottak odáig, hogy ők ezt nem szeretik, mert ez macerás, ez nehéz, ezt nem értem, ez száraz. Nem irigylem a középiskolában tanítok olákat sem, mert sok esetben egy ilyen ellenállással szemben kell küzdeniük. Hát az öveges professzornak a személyisége szerintem teljesen különbözik attól, amit én vagyok, teljesen másképp csinálom, mint a professzor úr, és nem is igazán szeretem, hogyha hozzá hasonlítanak, mert hozzá képest azért most nem áll szerénység, de azért nem tettem annyit az asztalra. Nagyon érdekes, hogyha az öveges professzort mutatja meg az ember gyerekeknek videón, akkor furcsán néznek az emberre. Tudnék azt a professzor urat, akit én is gyerekkoromban ugye állítottam, meg az egész ország ugye állítottan nézte, hiszen péntek estén kém volt a televízióban. Annak a nyelvezete, meg a előadás módja a mai gyerekektől már eléggé távol áll. Tehát én tanórán mutattam benne a kísérleteket videóról, és hát a gyerekeket különösebben nem érdekelte. Teljesen máshoz vannak szokva. Tehát sokkal több inger éri, sokkal gyorsabb, sokkal több inger éri, adott idő alatt sokkal több ingerre van szükségük. De gondolj bele, egy videoklipben rengeteg vágás van. Néha a fiamat, aki hát kamasz gyerek, elviszem egy-egy olyan filmre, vagy megnézzünk egy olyan filmet, amit hát én azt gondolom, hogy egy fontos film, ásítozik rajta, mert hogy olyan hosszú vágások vannak benne, ott a hosszú vágást értse az, hogy fél perc mondjuk. Hogy már nem köti őket le. Ez a virbeláshoz, púzáláshoz és nagyon gyors információáramláshoz vannak szokva.
Hát felgyorsult a világ.
Így van.
Ha már öveges professzor, akkor Rockenbauer Pál, aki, hogyha jól tudom, akkor a nagybátyja volt talán.
Igen.
Tehát ez a fajta természettudományos érdeklődés, ez már a családban tetten érhető volt gyerekkorában?
Nem. Hiszem, nekünk a családban volt mindenféle szerzett, tehát volt, aki természettudományon foglalkozott, voltak bölcsészek, édesapám például átorvos volt. Mi úgy hívtuk a családban, hogy az öreg Pál, hogy én voltam a fiatalabbik. olyan szempontból nem volt hatással az én pályámra, hogy most én ő miatta lettem volna, hogy foglalkoznék tudományi népszerűsítéssel, ez teljesen véletlenül alakult így. Azt azért el tudom mondani, hogy gyerekkoromban azért áhítattal figyeltem őket, főleg amikor a hugával, az anyámnak a másik hugával beszélgettek, mindketten rendkívül tudású, rendkívül művelt emberek voltak, és akik elkezdtek beszélgetni, az fantasztikus élmény volt, akár 6-7-8-9-10 éves koromban is. Tehát ilyen szempontból az, hogy egy viszonylag pezsgő szellemi élettel voltam körülvéve gyerekkoromban, az nyilván sokat segített. Az első előadásomat, amikor a fizikus programot kezdtem, én 3 hónapig írtam. Tehát a véletlenre bíztam, és azok a látszólag könnyed és poénok és rögtönzések, azok nem rögtönzések voltak már az elején sem, hanem az előre le volt írva. Ha akár a Fábri Sándort mondjuk, én figyeltem őket, hogy hogyan készítenek elő egy poént, vagy hogy mondjuk egy Lár Andrásnak milyenek a helyzet komikumai. Tehát én az előadásban ezeket próbáltam tudatosan beépíteni, tehát minden egyes kísérletet nem csak simán előadtam, mint fizikai jelenséget, hanem minden kísérlethez írtam egy történetet. Ezzel vezettem föl mindegyiket, és ezzel tudom azt talán elérni, és ugye ott ülem szembe 150-200 gyerek, és egyedül vagyok velük, ez mintha egy monodráma lenne, vagy egy egyszemélyes show műsor. Néha szoktam azt mondani, hogy stand-up fizika, hogy ez a másfél-két óra, ez rendbe lemenjen. Fönn tudjam tartani az érdeklődést, ez arra van szükség, hogy ne csak fizikáról essen szó, hanem kicsit tudjanak lazítani, és kicsit tudjanak nevetni is, amellett, hogy persze látványos fizikai kísérletekkel találkoznak.
De egy picit menjünk vissza azért a gyerekkorra, Újpesten nőtt fel.
Igen.
Gyerekkorában a fizika, kémia, természettudományos tantárgyak érdekelték, utálta, megbukott, ötös volt.
Szerencsére nem buktam meg semmiből, sőt, talán nem szerintelenség, de nagyon jó tanuló voltam általános iskolában. Minden érdekelt. Nekem igazából fogalmam nem volt 8. év végén, hogy mi szeretnék lenni. Azt el tudom mondani, hogy még a gimnázium végén sem. Énekzene tagozatra jártam Újpesten, nyilván egyfelől azért, mert polgári családból származom, tehát annak ez is része, másfelől annak idején, hogy ez a 60-as évekről beszélgetünk, az énekzene tagozat az egy ilyen, talán nem nagy képviség, de mondjuk egy elit osztály volt. Nagyon sokan lettek zenészek egyébként abban az osztályban, szemtán 9-en. Érdekes módon a második foglalkozás szerint a második az a matematika-fizika tanárok lettek, 3-an lettünk matematika-fizika tanárok. Középszerűen zenéltem is egyébként, 6 évig zongoráztam. De nyilván egyébként ez sem múlt el nyomtanul még a fizibusz program számára sem, hiszen például zenei kísérleteket is szoktam bemutatni, amit hát esetleg más kollégák, akik nem kaptak ilyen kiképzést gyerekkorukba, azok nem tudnak bemutatni. Ezen kívül pedig nyilván abban is segített a énekzene tagozat, hogy mondjuk nem nagyon ijedek meg, hogyha több ember előtt kell beszélnem, mert ugye annak idején zongoravizsgák voltak évente 2-szer, az énekkarral rengeteg fellépésünk volt, tehát ahhoz, hogy az emberre tekintetek tapadnak, ez azért nagyjából hozzá voltam szokva.
Illetve hát a zene az a mai napig megmaradt, ha jól tudom, még otthon, saját magának már talán csak, de zene.
Igen, hát saját magamnak. Tehát amikor az ember kiszabadult az általános iskolából, ahol minden kötelező volt, akkor az egy pár évig nem nagyon játszottam. De amikor egyetemre jártunk, akkor már az első dolgunk volt egy barátommal, hogy a kollégiumban nem volt zongora, és hát ketten vásároltuk egy zongorát, és a kollégiumban szerelyeztük, hogy ha éppen olyan kedvünk van, akkor tudjunk játszani, és a mai napig megmaradt, tehát aztán megtanultam autodidakta módon gitározni, különféle más hangszereken is, tehát a zene szeretete, meg azt is, hogy néha esténként oda-haza leülök, vagy zongorázni, vagy gitározni, vagy bármilyen más hangszeren, ami éppen otthon van, ez a mai napig megmaradt.
Én voltam egy fizibusz előadáson, valóban a zenei kísérletek nekem is nagyon tetszettek, és hát amit említette, hát ugye 150-200 gyerek van egy ilyen előadáson, egy Halász Judit koncerthez hasonlítható, tehát boldogan visító, nevető, tapsoló gyerekek tömkelegét lehet látni. Ahogyan említette, ez tényleg kell egyfajta előadói készség azért.
Nyilván. Hogy ez most eleve megvolt bennem.
Tehát, ugye a kérdés, hogy honnan van az ez?
Nyilván kell hozzá olyan személyiség, ami ezt meg tudja tenni, hogy ezt most én így születtem, vagy ez egy menet közben szerzett képesség, ezt nem tudnám önnek megmondani. Az biztos, hogy nagyon sok segítette ezt, például a zene. Aztán jártam egy amatőr színpadba, bár nem, én nem voltam színész, technikus voltam, ott is nagyjából láttam, hogy mondjuk egy előadásom, mit csinálnak a színészek, próbákon vettem részt. Tehát tudtam azt, hogy ha az ember kiáll a színpadra, kiáll a közönség elé, akkor nem szabad soha hátat fordítani. Ha hátra akarok menni, akkor nem megfordulok, hanem hátrálok. Tehát ilyesmik abban a pillanatban, hogy az ember kinnál 150 gyerek előtt egyből bekattannak. Azt is, hogy hangosan kell beszélni, lassan kell beszélni. Ezeket a technikákat részben fölszedi az ember, másrészt pedig színházban vagy bárhol látja azt, hogy amikor kinnál a közönséget, akkor hogyan kell viselkedni. Mit kell tenni, és akkor nyilván vannak olyan dolgok benne, hogy az ember jól fölkészül, akkor magabiztossá válik. Ha tudja azt, hogy jó viccei vannak, és azon nevetni fognak, ez is egy magabiztosságot ad. Nyilván az előadás nem olyan már, mint a legelején volt. Azoknak a vicceknek az öme, amit ugye menet közben elsütök, ezt már nem én találtam ki, ezt már gyerekektől hallottam, csak ezeket beépítettem az előadásba. Nyilván van egy hatalmas rutinom az 1400-500 iskola és előadás kapcsán, ami hát azért nagyon segít abban, hogy ezt végül is meg tudjam nap mint nap csinálni.
Ott áll a színpadon, és fizikai, kémiai kísérleteket végez, a gyerekek tapsolják, tapsolnak, őrjöngenek, visítanak, ahogyan mondtam. Egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan áll össze egy ilyen előadás.
Ugye van másfél órám, másfél-két órám. Különféle fizikai jelenségeket mutatok be, általában olyan formában, ahogy az iskolában nem tudják, eszközhiány vagy időhiányában nem tudják bemutatni, valamint bemutatok olyan kísérleteket is, amelyeket pedig be tudnának mutatni, tehát bárki meg tudja otthon csinálni, gyerekek is, és mindenféle veszély nélkül. A kísérleteket úgy válogattuk össze, hogy látványosak legyenek. Hogyha az ember másfélbe gondolkozik, akkor azért úgy állítottam össze, hogy a legelején legyenek nagyon látványos kísérletek, egy-kettő. Tudni ezzel tudom őket megnyerni. Hiába csináltam meg nagyon sokszor az előadást, ahova elmegyek, azoknak általában az első. Tehát nekem ugyanaz a feladatom 1500-szor is, mint legelőször, hogy megnyerjem őket magamnak. Ezt általában egy látványos kísérlete egy-két viccel meg is tudom tenni, csak utána van egy ilyen hullámzás az előadásban. Vannak, amikor kevésbé látványos dolgokat mutatok be, aztán megint egy látványosabb kísérletet, ugye nem tudok fenntartani más órán keresztül egy permanens egyszintű érdeklődést, ezért belevittem egy kis hullámzást, és akkor a legvégén megint van egy jó látványos kísérlet, és akkor, amikor bejöttek, akkor is úgy vannak vele, hogy jaj, de jó, és amikor kimennek, akkor is úgy vannak vele, hogy jaj, de jó. Nagyjából ezt így raktam össze.
Az iskolák, tehát az intézmények mennyire fogadókészek erre? Megijednek tőle esetleg, vagy örülnek neki rögtön?
Hát örülnek neki, mert ugye nem kerül nekik pénzbe. Hogy mennyire jó volt a fogadtatás, amíg a kezdetekben 2007-ben, talán nem nagy hadititok, ha elárulom, hogy az elektromos művekben a borzasztó nagy főnök az nem nagyon hír benne. Ő azt mondta, hogy ma már mindenki interneten intéz mindent, ott tájékozódik mindenki, szerint ez hülyeség. És akkor én mondtam nekik, hogy nézzük, akkor csináljuk azt, hogy akkor kössünk úgy szerződést, ez november volt egyébként, amikor ez indult 2007-ben, kössünk akkor úgy szerződést, hogy december 31-én mindenki megy a dolgára, mindenféle követelés nélkül, hogy gondoljuk, hogy nem. És elmondom, hogy akkor még úgy terveztük a dolgot, hogy heti 2-3 menet, és kérem szépen az első napon bejött 110 jelentkezés, és egyébként két hét alatt bejött 300. Most idén is egyébként ugyanez volt, hogy az első két hétben bejött 320 jelentkezés. Ezt úgy képzelj el, hogy mondjuk 150 helyre tudok elmenni. De azért általában a fizikatanár szokott meghívni, és azért nagyjából lehet azt tudni, hogy mire számítsanak. Tehát én nem éreztem soha azt, hogy egy bármilyen szakmai féltékenység lett volna. Ők is tudják, én is tudom, hogy ha én tanítanék ott az iskolában, akkor én sem lennék ennyire jó pofa. Tehát azért, amikor az ember közoktatásban, tehát a tanórákon van, akkor jó, én talán az átlagosnál azért viccesebb vagyok talán, vagy lazább. Oda megyek, más óramúlva, két óramúlva elmegyek, tehát nekem azért nagyobb a mozgásterem ilyen szempontból. Egy általános iskolában, ahol mondjuk én vagyok a fizikatanár, azért nem ennyire vidám az élet. Tehát megmutatom a kísérleteket, jóba vagyunk, jó volt a viszonyom velük, azt gondolom, de azért ott más is a feladat, nem csak az, mint egy ilyen előadáson, hogy felhívni a figyelmet, meg azt megmutatni, hogy ez jó, jó dolog, nem annyira borzasztó dolog. Ott azért konkrét elvárások is vannak, amiket azzal a stílussal, amit az ember egy előadáson megengedhet magának, ezt nem feltétlenül tudna elérni egy tanórám.
Fizikus tanár ugye járta a Műszaki Egyetemre is, aztán, ha jól tudom, ott hagyta, aztán eltelt, következett, többféle iskolát próbált ki, de nem nagyon találta a helyét talán, tehát erre akarok kiukodni.
Azt nem nagyon találtam volna a helyemet, ez talán így ebben a formában nem igaz. Azt nem állítanám, hogy mondjuk 8 éves koromban vagy 16 éves koromban azt mondtam volna, hogy na, én fizikatanár szeretnék lenni, és majd az országot szeretném járni egy ilyen természettudományokat népszerűsítő showműsorral, de azért most már az eltelt a pályámból lassan 30 év, azért azt gondolom, hogy a helyemen vagyok. Még ha ez tulajdonképpen félig meddig véletlenül is alakult így, de ha visszatekintek, akkor azért azt látom, hogy nagyjából, ha nem is teljesen egyenes, de azért egyeneshez közelítő út vezetett ahhoz a munkához, amit most végzek. Én nem akartam tanítani, amikor végeztem az ELTE tanárképzőkarán. Teljesen véletlenül egy volt főiskolai tanárunknál volt egy összejövetel végzés utáni szeptemberben, ahol mindenki elmondta, hogy mit csinál. Csönket a telefon a Egles Vera néninél, aztán a leendő igazgató telefonált oda hozzá, hogy nem tud-e valakit, aki fizika tanárt, akinek nincs állás. És akkor megkérdezte tőlünk, hogy kinek nincs állása, én mondtam, hogy nekem nincs. Megkérdezte, hogy is akarok-e, mondom, nem. És akkor aztán végül is mondták, hogy jó, csak 8 óra egy héten, nem tudom, na jó, mondom, akkor megcsinálom. Ez úgy nézett ki, hogy 95-ben belekerültem a Csodák Palotáját létrehozó csapatba. 96-ban nyitottuk meg annak idején a Váci úton az első kiállítótermet. Választanom kellett, hogy maradok az iskolában, vagy Csodák Palotája, és akkor már próbáltam egy ideig összeegyeztetni, egy évig ment is egyébként, végül is a Csodák Palotája mellett döntöttem. Tehát tulajdonképpen így kerültem ki akkor a közoktatásból, de a Fizibusz program mellett aztán visszakerültem, mert ha csak hobbi szinten is, mert egy iskolában egy fizikatanár ma már csak hobbi szinten van jelen. Ugye abban az iskolában, ahol én tanítottam Szentendrén, ugye egy osztály volt egy évfolyamon, 3 órán volt egy héten, és én voltam a fizikatanár. ezt a fizibusz program mellett azt hiszem 5-6 vagy 7 évig csináltam.
Igen, csak ahogyan beszél valahogy azt érzem, hogy ugye a szabadság szót használtuk, tehát hogy lehet, hogy olyan típus, olyan személyiség, aki nem biztos, hogy jól érzi magát egy kötött iskolai tanórán, hanem beül az autóba, viszi a szertárát, elmegy az iskolába, szervezi, ad valami nagyon pozitív, nagyon jó dolgot a gyerekeknek.
Teljes egészében így van. Amikor elgondolkozom azon, hogy miért pont én vagyok az, aki ezt a fizibusz programot csinálja, azon kívül nyilván rengetegen lennének, akik ezt szintén meg tudnak csinálni. Ez a feladat ez megtalált engem. Tehát van, amikor azt mondja az ember, hogy én vagyok alkalmas valamilyen feladatra, tehát én találok ki valamit. Szerintem engem ez a feladat talált meg, tudnék azért az sem egyszerű, hogy az ember minden nap úton van. Tehát ehhez is kell valamilyen fajta képesség, vagy valamilyen személyiség, aki ezt képes elviselni, hogy reggel belül az autóba, elmegy mondjuk Kecskemétre, vagy Nyíregyházára, vagy nem tudom hova, kipakol, másfél óra, két órás előadás, visszajön, és azt nap mint megcsinálja. Én ezt bírom. Van, akit beleőrülne, hogy gyakorlatilag egész nap egyedül van. Az én személyiségem olyan, hogy ezt nem hogy elviselem, hanem én ezt tulajdonképpen szeretem is. Egyrészt bizonyos határokon belül én osztom be az időmet, bizonyos határokon belül én döntöm azt is, hogy éppen hova megyünk. Lényegesen nagyobb a szabadság az embernek mindenféle szempontból, mint egy közoktatási intézményben, de azért hozzáteszem azt, hogy tehát én tudok alkalmazkodni a körülményekhez. Nekem nem jelentett különösebb problémát az, hogy ezért egy általános iskolai munka az lényegesen kötöttebb. Én próbáltam abból is kihozni, amit lehetett. Ugye a 90-es évek elején, ha jól emlékszem, voltak nekem tanítványaim budapesti meg országos döntőbe fizikából, pedig hát egy mondjuk így egy átlagos iskolába tanítottam, nem egy elit iskolában. Az más kérdés, hogy rengeteg munkám volt benne, meg persze a gyereknek is.
Ha már gyerek, akkor említette a kamasz fiát, a családja mennyire segítette ebben a fajta útkeresésben, szabadságvágyban?
Vagy semmennyire. Az a fajta élet, amit mondjuk most élek, ez nem olyan borzasztó egyébként. Tehát ezt a családdal abszolút össze lehet egyeztetni. Tehát amikor a fiammal, ugye aki kamasz fiú, mert pár évvel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt voltak problémák, tanulmányi problémák.
Csak amit... fizikából vagy kémiából?
Hát természetesen fizikából, matematikában, miből lenne ez, ugye? Szerintem azért nem árt az ember ezért, főleg a matematikához egyébként, mert ha az ember a matematikából jó, akkor azt gondolom, hogy ha teljesen mindegy, hogy mivel foglalkozik, azért teljesen másképp áll egy adott problémához, vagy annak a megoldásához, ha jó matekból, vagy hogyha gyengébb matekból. Tehát a család ezt össze lehet egyeztetni, amikor a kamasz fiammal voltak problémák pár évvel ezelőtt tanulmányi, nem borzasztóak, de azért aggodalomra okot adott a helyzet, akkor azért meg tudtam azt csinálni, hogy egy héten kétszer, háromszor én mentem ért az iskolába 1:30-kor. Igaz, hogy ha Debrecen volt előadásom, akkor el kellett reggel indulnom 5-kor. Tehát azért ezt a fajta munkát össze lehet egyeztetni a családdal abszolút. Egy átlagos napon nem érek haza később én sem a munkából, mint hogyha egy kötött helyen dolgoznék.
A fizibusz program most átalakul, tavasszal talán zöldjárat lesz a neve, mi változik?
Olyan, az energia egyébként, hogy nem vészel, csak átalakul. Tehát zöldjárat néven folytatódik a program, már elkezdődött egyébként januártól. Nyilván még nem olyan, mint amilyennek majd szeretném, hogy legyen, bár viszonylag jó a fogadtatása, tehát könnyebben halad az átállás, mint ahogy ezt magammal szemben reméltem volna. Ez egy speciálisabb program, mint ami a fizibusz program volt, ugyanazok a finanszírozói, az elektromos műanyag napelemüzletágának a finanszírozásában áll Enhome, és egy speciálisan megújuló energiákról és energiatakarékosságról szóló program, és most nem fizibusznak hívjuk már, hanem zöldjáratnak, hogy ugye zöld energiákkal foglalkozunk.
De akkor nem változik tulajdonképpen a show, tehát a látvány, az valahol maradt ugyanaz?
A show az nyilván változik, mert hogy ugye ez egy speciálisabb dolog, tehát egy csomó olyan kísérletet, amíg a fizibusz programban bemutattam, ezt ki kellett vennem, mert ugye nem vág pontosan a témában. Nagyon sokat benne is hagytam egyébként, tehát azért van benne látvány bőven. Tettem bele olyanokat, amik a fizibusz programban nem voltak, most pedig vannak, tehát a szándék szerint ugyanaz a show műsor lesz, mint amilyen a fizibusz program volt. Most ha megcsináltam egy 4-5-ször, azt tudom mondani, hogy kezd alakulni. Nyilván az embernek szüksége van arra, hogy magabiztos legyen, tudja azt, hogy reagálnak egy-egy kísérletre. Várom az információkat, és amikor bekiabálnak, viccelődnek, ugye amik lehet riposztolni, és ugye ettől lesz majd az előadás olyan, ami ennek én igazából szeretném, hogy mint a fizibusz előadások voltak, hogy egy látványos, vicces, jó hangulatú, jó humorú.
Mit érez ilyenkor? Tehát amikor ez a különleges hang, ez az örömteli visító gyerekmoraj, hogy elindul ezen a nézőtéren?
Hát azt érzem, hogy jaj, de jó. Ilyenkor el szoktam azon is gondolkozni, hogy úristen, egy fizika órával tudtam ezt elérni. Szoktam is néha mondani óra elején, hogy nincs az a tömeg, amit ne lehetne egy jó kis fizikórával szétkergetni. Én pedig ennek az ellenkezőre teszek most kísérletet. Hát persze, hogy jól esik az embernek. Tehát amikor szokták kérdezni, hogy van ennek értelme, hát az embert megtapsolják, tetszik nekik, hát persze, hogy van értelme. Mindenki emberből van, hogy ezt a képzavart használjam. Az, hogy az ember naponta reggel beüljön az autóban, és elmenjen valahova, és megcsináljon egy előadást, aztán hazamenjen, aztán másnap megint, hogy nyilván szükség van arra, hogy egy sikeres legyen. Ez nem csak egy sima munka. Tehát az ember 150-200 gyerekkel találkozik egy előadás keretében, ahol ahol hát én meg a főszereplő. Ha én nekem nem tapsolnának meg, vagy nem lenne sikerem, hát abban nem. Nem csak ez a célja, de nyilván, hogyha most az ember a saját sorsát tekinti, azért egy nagy nem elégtétel, hanem egy nagy öröm, hogy olyasmit tudok csinálni, ami az embereknek, gyerekeknek tetszik. Szoktam ezt felnőttek előtt is csinálni néha, ott is tapsolnak, tehát az is jó esik. De hát nyilván a gyerekeknél azért sokkal nehezebb a dolog, mert ugye ők azért sokkal kritikusabbak, mint egy felnőtt. Kevésbé udvariasak. Ha ők azt éreznék, hogy én most oda mentem, és ott előadok valamit flagmán vagy bárhol, 5 perc múlva megesznek. De végen van. Tehát hiába van nagyon nagy rutinom a magam az előadásban is, meg az előadás módjában is. A feladat mindig ugyanaz, mint a legelső előadásnál, és mindig ugyanaz nehéz, hogy ott ezt a 150 teljesen ismeretlen gyereket másfél órán keresztül le kell kötni, szórakoztatni kell, és el kell érni azt, hogy a végén, mikor majd kimegyek, akkor megtapsoljanak. Nem magam miatt, hanem azért, hogy tudjam azt, hogy az a másfél óra, amit ott eltöltöttek, az hasznos volt, meg jó volt. Kétségkívül, hogy a gyerekek azok közhelyzet őszintén, mint a felnőttek, tehát az ember azt tudja elérni a gyerekeknél, hogy tapsoljanak, és látom a tekintetükön, hogy amit láttak, azt tetszett nekik, hogy ők nem tudnak hazudni ezt, tehát nem tudnak fölvenni egy állarcot, tehát pontosan látszik rajtuk, hogy mit gondolnak.
Kedves hallgatóink, Arcvonások című műsorunkban Tóth Pál, a Fizibusz program vezetője szólalt meg. Köszönöm figyelmüket munkatársam Rubin Gabi és a sorozat szerkesztő ifjabb Tóth György nevében is. A riportert Felszegi Csabát hallották.